Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Ő az, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a koporsótól, irgalommal és kegyelemmel koronáz meg téged. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen a mai estén, sorozatunk negyedik alkalmán, és így mindenünk nevében ma is hadd köszöntsem szeretettel és tisztelettel dr. Hódosi Takács előd professzorát, lelkipásztor testvérünket, aki elhozta és hozza Isten igéjét. Foglaljunk helyet testvérek, és készüljünk az üzenet, a mai üzenet befogadására. Olyan énekkel, amit sokan ismerünk, de ha valaki nem ismer, akkor mutassuk egymásnak az énekeskönyvet. 258. dicséret az új énekeskönyvben, 459-es a régiben, tehát 758-as az újban, és 459-es a régiben, az Isten bárányára letészel.
Thank you. Figyelj beszédemre, Uram, vedd észre sóhajtozásomat. Figyelj hangos kiáltásomra, Istenem, királyom, hozzád imádkozom. Amen. Szeretett testvérek, most könyörögjünk és hívjuk segítségül a köztünk jelenlévő Urat a 65. Zsoltárunk parafrázisával. Téged illet a dicséret, ó Isten a Sionon. Neked teljesítik a fogadalmakat, te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. Istenünk, megvalljuk előtted, bűnök vettek erőt rajtunk, ezért reménykedő szívvel járulunk most eléd. Hisszük, te megbocsátod vétkeinket. Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz. Boldogok vagyunk, mert előtted lehetünk, igédet hallhatjuk. Szeretnénk betelni javaiddal, a te házad szentségével. Te félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk. Benned bízunk, Urunk, és könyörgünk, védj erőt erőtlenségünkön. Alkotunk, aki hegyeket hoztál létre erőddel, és hatalmat öltöttél magadra, aki lecsillapítottad a tenger zúgását, te némítod el a nemzetek háborgását is. Te gondoskodsz a földről, megöntözöd és meggazdagítod, te koronázod meg az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Magasztaljuk a te háromszor szent nevedet, Szent Háromság Isten, és könyörgünk. Jöjj most is közénk, és hozz áldást a neked szentelt órára. Ámen. Szeretett testvéreim, egy hosszabb bibliai szakaszt olvasok mai estén, ami ige hirdetésem, hitre hívó gondolataim, vezér gondolatait fogja össze, és ez az ige a Mózes második könyvének a 33. részéből, a 18. verstől kezdődően a 34. rész 28. verséig tart a következőképpen. Mózes pedig ezt mondta: mutasd meg nekem dicsőségedet. Az Úr így felelt: elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Orcámat azonban nem láthatod, mondta az Úr, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. És ezt mondta az Úr: van itt hely nálam, állj a kősziklára. És mikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, amíg elvonul. Aztán elveszem kezemet, és megláthatsz hátulról. De orcámat senki sem láthatja meg. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: faragj két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, és én felírom a táblákra azokat az igéket, amelyek az előbbi táblákon voltak, melyeket összetörtél. Légy kész reggelre, és jöjj fel reggel a Sínai hegyre, és állj ott elém a hegy csúcsán. Ne jöjjön veled senki, ne is mutatkozzék senki az egész hegyen, se juhok, se marhák ne legeljenek a hegy tövében. Faragott tehát Mózes két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, korán reggel felment a Sínai hegyre, az Úr parancsa szerint, és kezében vitte a két kőtáblát. Ekkor leszállt felhőben az Úr. Odaállt mellé, és kimondta az Úr nevet. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki: az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét ezerízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait, harmad és negyedízig. Mózes ekkor sietve letérdelt a földre. Leborult, és ezt mondta: ó Uram, ha megnyertem jó indulatodat, járj közöttünk, Uram, mert bár kemény nyakú nép ez, bocsáss meg mégis bűnünket és vétkeinket, és tégy tulajdonoddá bennünket. Az Úr ekkor ezt mondta: én most szövetséget kötök. Olyan csodákat teszek egész néped előtt, amilyenek nem történtek sehol a földön, és egy nép között sem. Meglátja majd az Úr cselekedeteit az egész nép, amely között vagy, mert félelmetes dolgokat fogok cselekedni veled. Őrizd meg, amit most parancsolok neked, én kiűzöm előled az emóriakat, kánaániakat, hettitákat, perizieket, hívieket és jebusziakat. Vigyázz! Ne kösz szövetséget annak az országnak a lakosaival, ahová bemész, mert csapdává válnak köztetek. Sőt, roncsátok le oltáraikat, törjétek össze szent oszlopaikat, és vágjátok ki szent fáikat. Nem szabad leborulnod más Isten előtt, mert az Úr, akinek féltőn szerető a neve, féltőn szerető Isten. Ne kösz szövetséget annak az országnak a lakosaival, mert amikor paráználkodnak isteneikkel, és áldoznak isteneiknek, téged is meghívnak, és enni fogsz az áldozataikból. Ne védj feleséget lányaik közül fiadnak, mert amikor lányaid paráználkodnak isteneikkel, fiaidat is paráználkodásra csábítják az ő isteneikkel. Ne csinálj magadnak öntött Isten szobrot. Tartsd meg a kovásztalan kenyér ünnepét. Hét napon át egyél kovásztalan kenyeret, ahogyan megparancsoltam neked az Abib hónap meghatározott idején, mert az Abib hónapban jöttél ki Egyiptomból. Enyém legyen mindaz, ami megnyitja anyja méhét, és minden hímjószágod is, amely marhád vagy jód elsőszülöttje. De a szamár elsőszülöttjét juhon válts meg. Ha nem váltod meg szegnyakát, minden elsőszülött fiút válts meg. Senki se jelenjék meg előttem üres kézzel. Hat napon át dolgozz, a hetedik napon pihenj, még szántáskor és aratáskor is pihenj. És tartsd meg a hetek ünnepét, amikor búzád első termését aratod, és a betakarítás ünnepét is az esztendő fordulóján. Évente háromszor jelenjék meg minden férfi az Úrnak, Izrael urának, Istenének színe előtt. Mert népeket űzök ki előled, kiszélesítem határodat, és senki sem kívánja meg földedet, amikor évenként háromszor fölmész, hogy megjelenj Istenednek az Úrnak színe előtt. A nekem szánt áldozat vérét ne onst ki kovászos étel mellett, és ne maradjon meg másnap reggelre a páskaünnep áldozata. Földed első termésének javát vidd el Istenednek az Úrnak házába, és ne főzz gödörjét az anyja tejében. Aztán ezt mondta az Úr Mózesnek: írd le ezeket az igéket, mert ezeknek az igéknek az alapján kötöttem szövetséget veled és Izraellel. Mózes 40 nap és 40 éjjel volt ott az Úrnál. Kenyeret nem evett, vizet sem ivott. És felírta a táblákra a szövetség igéit, a 10 igét. Ez Urunk írott igéje. Istennek legyen hála érte. Kedves testvéreim, ez egy jó hosszú bibliai szakasz, amit mégis úgy gondoltam, hogy elejétől a végéig meg kell hallgatnunk. Elejétől a végéig meg kell hallgatnunk, mert hogyha engednék annak a kísértésnek, hogy 3-4 perc megtakarításért, hogy kiválogatom belőle a kulcsfontosságú verseket, akkor talán elveszítjük a lényeget. És a mai istentiszteletünknek, evangelizációnknak a legfontosabb mondani valója az ennek a szakasznak az egységében áll. Mert meg kell értenünk, hogy a dicsőség Istenével való találkozásnak következményei vannak. És ha belegondoltak, ez az egész hosszú szakasz, ezt az egy nagyon fontos igazságot állítja elénk. Mózes csak annyit szeretett volna, csak, mondom én idézőjelbe, hogy ugyan hagyd nézze már meg az Urat teljes dicsőségében. Tehát megérti, hogy hát ezt így ebben a formában nem lehet. Hátulról lehet, majdnem teljes egészében lehet, de itt meg kell állni. Viszont ő egy újabb összefoglalót Isten elvárásairól egyáltalán nem kér. Tehát nem azzal állt oda az Úr elé, hogy most mutasd meg nekem a dicsőségedet, és mondd meg, hogy mit vársz el tőle. Látni szeretném a dicsőségedet, pont. Ilyenek vagyunk. Többször vissza fogok ma még erre térni, hogy az ember így szeretné közölni Istennel azt, hogy mi az ő elvárása. Csak hogy Isten ezeknek az elvárásoknak nem szokott megfelelni. Hanem azt mondja, hogy majd én tudom. Majd én tudom, hogy mennyit fedek föl az én titkaimból, és majd én tudom, hogy pontosan hogy fogalmazom meg az elvárásaimat. És vegyük észre, hogy ennek a most felolvasott szakasznak pont a közepén egy minden eddiginél hosszabb összefoglaló van arról, hogy mi is a bálványimádás. Ugye az egész hetünknek ez van a centrumában. Hogy mi is az, amit bálványimádásnak nevezünk. Igen, ez lenne a legfontosabb, amit meg kell értenünk ma, de ide még el kell jutnunk. Meg a hosszú, felolvasott szakasznak először nézzük meg az igazán mély mozzanatait. Az első nagy mozzanat, hogy vajon Mózes láthatja-e azt, amit földi halandó sose láthatott. És egyáltalán mit jelent az, hogy Istennek dicsősége van? Ezt olyan nagyon természetesen mondjuk, de tényleg mit jelent ez? Ez egy nagyon-nagyon furcsa kifejezés a Bibliában. És főleg az Ószövetségben. Azért egy nagyon furcsa kifejezés, mert a legkülönbözőbb helyzetekben találkozunk ugyanazzal a héber szóval, amit néha így kell fordítani, néha úgy kell fordítani. Például nekünk magyarul nem tűnik föl, hogy amikor azt mondjuk, hogy tiszteld apádat és anyádat, akkor az ugyanebből a szóból jön, a dicsőség szóból. Amikor azt olvassuk a héber Bibliában, hogy mérd meg valaminek a súlyát, akkor is ezzel a szóval találkozunk. Amikor azt olvassuk a héber Bibliában, hogy valakinek a teste kezd szervenként, apránként elnehezülni, elfáradni, felmondani a szolgálatot, akkor arra is ezt a szót találjuk. És nem tudjuk, hogy akkor ez hogy is van. Ez egy nagyon furcsa kifejezés, mert majdnem minden sémi nyelvben ez így működik. Mert mindennek a gyökere az a súly. Ezt az összes kifejezést a bibliai gondolkodás abból az egyből vezeti le, hogy minek adja meg az ember a súlyát. A súlyát, a tekintélyét. A szüleidnek megadod. Istennek. És nem ugyanaz a kettő. Magyarul is mondjuk, amikor este megfáradunk, hogy elnehezedik a szemünk. Ez is ezzel rokon. Szóval amikor arról beszélünk, hogy Isten dicsőségét mutatja meg Mózesnek, akkor ez valójában azt jelenti, hogy ki fog derülni számodra Mózes, hogy mennyire nagy vagyok én. És mennyire felfoghatatlanul súlyos az, amikor velem találkozol. És ez a rádöbbenés, hogy te mennyire felfoghatatlanul nagy és súlyos Istennel találkoztál, ez egy dolgot fog kiváltani belőled, a hódolatot. A hódolatot. És miért olyan nagyon fontos ez? Azért, mert ha erre emlékszünk, hogy Isten dicsősége, az valójában azt jelenti, hogy van egy tulajdonság, amit én emberi ésszel soha nem fogok tudni tökéletesen felfogni. Akkor már értem, hogy mit jelent. Látsz is, meg nem is. És értjük, hogy miért mondja Isten, hogy minden kérést én nem teljesíthetek. Csak úgy, ahogy én gondolom. Igen, Isten nem teljesít minden kérésünket. Még akkor sem, amikor közelébe enged minket. És ezt mi nem szeretjük. Mert mi azt szeretjük, hogyha van nekünk egy elvárásunk, akkor azt ő tökéletesen valóra váltja, mert mi megérdemeljük. Gondoljuk mi? Csak abban nem gondolunk bele, ahogy azt még ma látni fogjuk, hogyha az emberben ilyen várodalmak vannak, és ilyen elvárások vannak, akkor nyugodtan fordulhatna a bárványokhoz is. Mert ez a bárványimádás egyik formája. Amikor én akarom megmondani Isten, hogy mit tegyen vele. És tudjátok, amikor Isten dicsőségét elkezdjük komolyan venni, akkor egyszerre csak előttünk áll az evangélium csodálatos igéje. A János evangéliumából, amit karácsony tájékán egyszer-egyszer mindig meg szoktunk jegyezni a gyülekezet közösségében. Akkor azt olvassuk, hogy az ige testé lett, és közöttünk lakott, mondja János evangéliuma a testélet igéről. És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Igen, szeretteim, mi keresztények sokkal szerencsésebbek vagyunk, mint Mózes volt. Mert mi szemlélhettük Isten dicsőségét. Az ő teljes testélet valójában. Mert megadatott, hogy rátekintsünk Krisztusra, ha nem is testi szemeinkkel, de szavahihető tanúk beszámolói alapján. Emlékszünk az ige egy helyen azt mondja, hogy úgy írtuk le előttetek Krisztus, mintha közöttetek feszítették volna meg. Mit nem tudunk mi róla? Mi pontosan tudjuk, ha rátekintünk, nyitott szívvel, hogy az Isten dicsőségét szemléljük. És hogyha ezt komolyan vesszük, így nagy héten, akkor itt kénytelenek vagyunk felismerni, hogy Jézus Krisztus szemlélve, Jézus Krisztusról tanulva, róla halva, Az Isten dicsőségét úgy értjük meg, hogy végre elkezdjük komolyan venni, hogy mit tett ő értünk. Elkezdjük érteni az ő áldozatának a súlyát. A szenvedésének, a gyötrelmének a súlyát. A fájdalmak valódiságát. És értjük, ami csodálatos magyar nyelvünkön is, hogy mindennek súlya van. Mert mi nem holmi könnyű váltság haszonélvezői vagyunk, hanem véren lettünk megváltva. Véren, szenvedésen és gyötrelmen. És feleletként hódolunk Isten előtt, amiért nem a mi vérünk, a mi szenvedésünk, a mi gyötrelmünk volt ennek a váltságnak az ára, hanem a Krisztusé. Értjük ennek a súlyát? Ezt jelenti az, hogy mi szemléljük az ő dicsőségét. És van ebben a szakaszban egy felettébb zavarba ejtő megjegyzés, tudjátok? Amikor az Istennel való találkozás pillanatában elhangzik ez a szózat, kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Kin könyörül és kinek irgalmaz Isten? Kérdezhetjük ezen a ponton. Ha igaz az, hogy mi az áldozatnak köszönhetően megváltottak vagyunk, akkor ez ránk már nem érvényes? Tényleg, kin könyörül meg? És kinek irgalmaz meg Isten? Kálvin azt mondja erről a szakaszról, hogy itt nem egyes emberről, hanem az emberek, ő így fogalmaz, rendjéről van szó. Azokról az emberekről, akik hajlandóak felismerni és elfogadni, hogy értem, Krisztus a keresztre ment. Ez a mi életünk nagy döntése. Hogy erre hajlandó vagyok-e? Hajlandó vagyok-e elismerni azt, hogy Krisztus nélkül nincs esélyem Isten közelébe jutni. És hogyha ezt elismerem, akkor hajlandó vagyok-e meghozni azt a döntést, hogy igen, Uram, átadom magam neked. Én tudom, hogy ez nehéz kérdés, de ez egy evangelizációs este, ami a hit alkalmairól szól, és hitünk döntéseiről szól. Tudjátok, azt is mondja Calvin, hogy ne féljünk, amikor ezt olvassuk, hogy kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ne féljünk, hogy hát, ha nekünk nem. Mert igen, Isten megtehetné, hogy nem. Hogy rajtunk nem irgalmaz meg, és nekünk nem könyörül meg. De, mondja Calvin, a lényeg az, hogy Isten azért könyörül, és azért irgalmaz meg az embernek, mert ő irgalmazni akar. Mert ő ilyen. Ő irgalmazni akar, mondja Calvin, noha senki és semmi nem kényszeríti erre. És amit ebből a szakaszból, ebből a néhány versből megtudunk Istenről, az minden egyes szavával és mozzanatával aláhúzza, hogy Calvin tökéletesen jól értette, hogy miről is szólnak ezek a sorok. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, irgalmazok, akinek irgalmazok. Próbáljuk meg elvinni, hogy itt tényleg az a lényeg. Isten irgalmazni akar. ha nem akart volna könyörülni ezen a világon, akkor elküldte volna egyszülött fiát keresztfának haláláig, a gyötrelmek hegyi, értünk, de megvette. Tudjátok, Isten kész megbocsátani. Ezt már Mózes is tudta. Ezért járt közben. Ezért imádkozott. És hogyha tovább olvassuk Mózes könyveit, és nem fáradunk bele ebbe a nagyon nehéz szövegbe, amire mindenkit biztatok, hogy ne fáradjatok bele a Szentírás olvasásába. És merjétek olvasni ezeket az első hallásra tőlünk nagyon idegen és messze lévő szakaszokat is. Hogyha ezeket szépen végigolvassuk, akkor rájövünk arra, hogy egy egész szertartás rendszert dolgoztak ki arra, hogy valahogy ha a szükség úgy hozza, akkor vissza tudjanak kerülni Isten bizalmas közelségébe. Mert az Ószövetség valamennyi nagy szertartása egy dologról szól. Arról, hogy hogyan lehetne elnyerni Isten irgalmát. Mert a vágy az ott élt ezekben az emberekben is. Isten irgalmát el akarjuk nyerni. És óriási tévedésben vagyunk mi keresztjének, sajnos ez jellemző ránk, hogy azt hisszük, hogy ez ránk már nem vonatkozik. Való igaz, hogy az nem vonatkozik ránk, hogy bonyolult szertartásokba kellene bocsátkoznunk. De miért? Azért nem vonatkozik ránk, mert volt egy áldozat, ami tökéletes volt és elég volt. A Krisztusé. De senki ne gondolja, senki ne gondolja azt, hogy a mi hitünkben nincs áldozat. Van. Óriási áldozat van. Csak nem nekem kellett meghozni. És gondoljatok bele, szeretteim, miről szólnak ezek az áldozatok? Akár az, amit én olvastam, hogy az első szülötteket meg kell váltani. Ez mind arról szól, közelít az ember Isten elé, de nem juthat egészen oda. Mert valami elválasztja tőle. És akkor bemutatja az ő áldozatát, és ezzel, mintha kinyílna egy kapu, és azt mondja, hogy most már beléphetsz. És pontosan ugyanezt történik a mi hitünkben is. Megint mondom. Mi most azért lehetünk együtt, hiszen Isten előtt, mert volt egy áldozat, ami lehetővé tette, hogy megálljunk Isten előtt, félelem és rettegés nélkül. Mert volt egy áldozat. De az megvolt. És az, hogy ez az áldozat elégséges, ez minket nem csak könnyebbséggel kell, hogy eltöltsön, hanem a kötelesség érzetével is. Mert a Krisztus áldozata mindent megoldott. Addig a pontig, amíg én odajárulok Isten elé. De oda kell járulnom ahhoz, hogy mindennek a hasznából valamit részesedjek. Ha én nem állok meg Isten előtt időről időre, ha én nem próbálom Isten igéje szerint rendezni életem rendezetlen dolgait, akkor nem tudja kiárasztani rám kegyelmét. Hát ehhez kell életem nagy döntése. Igen, így fogalmaztam ezt meg, Krisztus a pilléreket lefektette értünk. És ezen még nekünk dolgozni kell. És legfőképp ezen az úton nekünk járni kell. És van itt még egy nagyon zavarba ejtő megjegyzés, ha lehet ez még fájdalmasabb, amikor azt mondja itt az ige, hogy az Úr megbünteti az atyát bűnéért a fiakat, és a fiak fiait harmad és negyedízik. Ezt nem akarom hallani. Még kevésbé akarok erről beszélni, de muszáj. Muszáj, mert itt van az igében. És nagyon sokan úgy értik ezt a szakaszt, vagy ezt a megjegyzést, hogy hát ez az nagy ellenpontja, hogy ezer ízig vagyok irgalmas, de az atyák vétkét csak harmad-negyed ízig büntetem meg, tehát ezer az mégiscsak több, mint a 3-4. Úgyhogy ez az irgalomról szól. Én nem gondolom, hogy erről szólna csupán. Én azt gondolom, hogy ez a szakasz, ez a megjegyzés, ez a mondat, ez sokkal inkább a mi felelősségünkről szól. És ne tompítsuk el ezzel, hogy bezzeg a kegyelem, az kijár ezer ízig. Egyébként nem jár ki. Legfeljebb tudjátok, a szánk az, ami jár ilyenkor, de egyébként semmi. Mit jelent ez, hogy harmad vagy negyed ízig, és mit jelent az, hogy ez a felelősségünkre döbbent rá minket? Itt értünk vissza a bálványimádáshoz. És azt mondja nekem ez a szakasz, hogy vigyázzunk. És különösen vigyázzunk mi, édesapák és édesanyák és nagyszülők. Vigyázzunk. Figyelmeztet minket ez a szakasz. Mert a mi bálványaink, legyenek azok bármi némű természetűek, azok nemzedékeken át tudják elidegeníteni a mi gyermekeinket és unokáinkat az élő Istent. A mi bálványaink nemzedékeken át tudják elidegeníteni az élő Istentől a mi gyermekeinket és unokáinkat. Gondoljatok bele, vagy ha van az életetekben ilyen tapasztalat, hogy mekkora utat kell megtenni egy gyermeknek, egy unokának, aki először lesz hívővé egy családban. Akinek szakítania kell, ha Istenhez, Krisztushoz közeledni akar, előtte lévő nemzedékek istentelen példájával. Ugye nem felejtjük el, hogy a mi életünkben, akik egy kicsit, picit idősebbek vagyunk, mint a mostani legfiatalabbak, hogy a mi életünkben milyen küzdelmeket kellett megtenni ezért. És ugye még nem felejtettük el a háznál keresztelt gyerekek történetét. És ugye nem felejtettük el azokat az előttünk járó szolgatársakat és lelkipásztorokat, akik a legnehezebb időben is kitartottak hűséggel és szeretettel. Akik utánad mentek, meg utánam jöttek, és segítettek. Igen, óriási a felelősségünk. És amikor az élő Istent választjuk a bálványaink helyett, vagy épp megfordítva, amikor eldobjuk az élő Istent, és választunk magunknak valami szimpatikusat, valami könnyebbet, valami olyat, ami úgy néz ki, hogy jobban előre visz. Akkor jusson eszünkbe a felelősségünk. Hogy lehet, hogy az a mód, ahogy mi élünk, akár csak vasárnapról vasárnapra, az gyermekeinket és unokáinkat közelebb viszi Istenhez, vagy eltávolítja őket az Úrtól.
Szóval én tényleg azt gondolom, hogy ez nem csak annyit akar jelenteni, hogy ezer ízig kegyelem, és ennél mennyivel kevesebb, hanem ennél sokkal többet. Vegyük ezt nagyon komolyan. Igen, óriási súlya van, megint a súly a családi mintáknak. Ahogy élünk, ahogy hitünket megéljük, vagy épp nem éljük. És erről most már a pszichológusok is teljesen nyíltan beszélnek, amikor azt mondják, hogy öntudatlanul követünk szülői mintákat. De beszélünk ma már örököl sorsról. Nem tudom, hogy miért teszek valamit. Nagy valószínűséggel azért teszem, mert életem legfogékonyabb korszakában így láttam, és így tapasztaltam. De vajon mit adok tovább? Mit adok tovább? És mit mutatok fel? Egy bárványimádó életet? Egy pénzimádó életet? Egy önmagamat imádó életet? Vagy egy olyan életet, ami felismeri és elismeri Isten dicsőségét, azt a mérhetetlen dicsőséget, azt a titokzatosat, azt a felfoghatatlan, amelyik felismeri, hogy hol van a helye ebben a világban. Egy olyan életet tudok élni, ami elismeri Isten mérhetetlen nagyságát, és komolyan veszi a Krisztus értünk meghozott áldozatának súlyát, és még azt is tudom esetleg az életemben megmutatni, hogy erre a kegyelemre hajlandó vagyok válaszolni. Például úgy, hogy idegenkedem, sőt gyűlölködöm, ha bálványokat látok. Szóval merem és tudom tisztelni Istent és hódolni neki. Komolyan veszem-e, mint nálam hatalmasabbat? Vagy azon dolgozom, hogy hogyan lehetne úgy a dolgokat a magam hasznára forgatni? Hogyan lehetne egy kicsit manipulálni a jövőt? Mert voltak éppen ez a bálványimádás. A bálványimádás a legnagyobb tagadás. Amikor ki akarom valami köztes általam fabrikált eszközön keresztül, ki akarom magamnak ügyeskedni, hogy a jövő úgy alakuljon, ahogy én szeretném. Ahelyett, hogy ráhagyatkoznék arra, amit Istentől kapok. Ez a bálványimádás. És tudjátok, hadd javasoljak nektek egy tesztet, amit sokszorosan kipróbáltunk. Hogy lehet legegyszerűbben lemérni azt, hogy engedek-e teret életemben a bálványoknak, vagy sem? Vizsgálja meg ki magát, gondoljatok bele abba, hogy mikor voltam utoljára, de igazán hálatelt. Isten előtt. Ez az első, amit a bálványimádó élet kiolt. Nincs hálaadó élet ott, ahol bálványimádás van. Mert ahol bálványimádás van, ott azt kapom meg, amire számítottam. Tehát nincs miért hálát adni. Ott azt kapom meg, amit kiügyeskedtem magamnak. Tehát nincs miért hálát adni. Na de akkor a kegyelmet se tapasztalod meg. Az ingyen ajándékot se tapasztalod meg, amit egyedül tőle megkaphatsz. Szóval tegyük próbára magunkat így húsvét felé haladva, a hálaadás próbájának vessük alá magunkat. Gondoljuk végig, hogy mi mindenért nem adtunk hálát az elmúlt időszakban. Mi mindenért nem voltunk hálásak. Mi mindent tekintettünk természetesnek. Mi mindenről gondoltuk azt, hogy ez nekünk jár. És ha találunk ilyeneket, akkor lehet, hogy még van valami, amit érdemes kitakarítani a szívünkből, a lelkünkből. És ez a húsvéti időszak, ez mindenek előtt erről kell, hogy szóljon. Erről a belső nagy takarításról. Amikor kidobálunk mindent, mindent, ami eltávolítana Istentől. És minél sikeresebb vagyok ebben, annál inkább rátalálok arra, ami ajándék, arra, ami biztosan az enyém, arra, ami összeköt Istennel, és szép lassan tudomásul fogom venni, hogy tényleg láttam az Isten dicsőségét. És tényleg nem csak elhaladt előttem az Úr dicsősége, mint Mózes előtt, hanem kézzel fogott, és engedte, hogy vele menjek. Testvéreim, ez a feladat. Ez a feladat, hogy tusakodjuk meg magunkban, hogy mégis hogyan maradhatunk meg engedelmesen, hitben hűségesen, Krisztushoz ragaszkodva az élő Isten kegyelmében. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Ámen. Mindenható Istenünk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hódolunk előtted, mert oly gazdagon megajándékoztál minket. Megköszönjük neked, Urunk, megtartott életünk. Megköszönjük neked, hogy magad mellett tartottál meg bennünket mind a mai napig. És amikor hódolunk előtted, a te dicsőséged előtt, a te nagyságod előtt, a te felséged előtt, akkor hálát adunk a te kegyelmedért. És hálát adunk azért, mert hellyel közzel tudunk Isten félelemben élni. Istenünk, mi könyörgünk hozzád, egy szívvel és egy lélekkel, hogy erősíts meg bennünket. Ébreszt föl bennünk a hitet, ébreszt föl bennünk a hálaadás indulatát. Add meg nekünk, hogy képesek legyünk válaszolni hívásodra. Tudjunk veled járni. Tudjuk egészen átadni magunkat neked. Elfogadni a te áldozatodat, amit fiadban meghoztál értünk. Istenünk, tarts meg bennünket a te szeretetedben. És könyörgünk hozzád, Urunk, a világ elesettjeiért. Könyörgünk hozzád, hogy adj ébredést itt a mi városunkban is. És könyörgünk, Urunk, hogy áraszt kegyelmedet, áraszt ki irgalmadat, áraszt ki hatalmadat erre a teremtett világra. Hogy mindenben te légy az első. És formált békességre az ellenségeskedést, egészségre a betegséget, és mosolyra a gyászt. Urunk, köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat. Ámen. Együtt is imádkozzunk az Úr Jézus Krisztus adott imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a jók nagy pásztorát, ő tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen.
Köszönjük a megszólaló igét, amely hiszen minden éreztük egyértelművé tette számunkra, hogy a bálványok erejénél sokkal nagyobb van itt az irgalom és a kegyelem ereje, az Isten szava által árad. De jó szemben nézem a felelősséggel, és nem akarok szinte semmit folytatni tovább. Forgassuk magunkban, amit hallottunk, mert igaz, gyerekeinkért, unokáinkért óriási felelősséget hordozunk, de pozitív értelemben is. Ha merünk előttük halázatosan az Úrra mutatni, és azt elmondani, hogy én semmi vagyok Jézus nélkül, de Jézusom minden. Nekem vannak bálványaim, és időnként a fejemre nőnek, de szeretném letönteni őket, és vallom, hogy a bálvány erejénél a bárány ereje sokkal, sokkal nagyobb. Hála és dicsőség legyen neki az élő feltámadott Úr Jézus Krisztusnak, akinek halálára és feltámadására emlékezünk hamarosan. Köszönjük a mai ige szolgálatot kedves testvérünknek, aki elhozta közénk, és nagy szeretettel hívogatunk továbbra is. Holnap este folytatódik és zárul ez a sorozat, ami a bálvány erejéről szól. Aztán Isten, ha megadja, akkor nagypéntek délelőtt a templom Isten tiszteleten lehetünk együtt, illetve a középkertben is 9-től lesz Isten tisztelet, itt benne 10 óra 10-től. Pénteken este és szombaton este is folytatódik az a fajta sorozat, amely az úrvacsorai közösségre készülünk, tehát azokra az estékre is várjuk a testvéreket. Húsvét vasárnapján pedig délelőtt is és este is lehet az úrvacsorai közösséggel annak erejével élni. Készüljünk rá háladással és őszinte bánattal. Húsvét hétfőn is tartunk szokás szedni délelőtt Isten tiszteleteket. Még egy apró örömhét hagyosszak itt meg, mert azért ritkában, hogy a címoldalon szereplünk, nem tudom, hogy látták már a testvérek a legújabb reformátusok lapját, ez most itt nem a reklám helyett, de mégis csak a gyülekezetünk és egy szép hosszú cikkben is megjelent. Olvassuk el, én már elolvastam, és nagy örömmel hálódásra javaslom, hogy adjuk tovább. Ha valaki még nem vette volna, meg próbálja megszerezni, mert nem is olyan egyszerű manapság már hozzájutni. Tehát a reformátusok lapjában megjelenik a gyülekezetünk és húsvét összefüggés. Többet ha nem mondja, aki nem látja, látja, és olvassa, persze olvassa. Igen, hát egy jó pásztorra utaló kép, mennyit mondhatunk. A címlapra kerül, dicsőség Istennek. A jó hírmondó is már mondában van, úgyhogy reménység szerint holnap haza kerül, és akkor azt is ki tudjuk osztani. Köszönjük azokban is a megszóló bizonságtételeket, sok áldott jó írás kerületet most is bele. Dicsőség legyen érte Istennek. Zárjuk Isten tiszteletünket, alkalmunkat. Holnap pedig a nagy csütörtöki alkalommal leszünk tulajdonképpen együtt, de ugyanígy ebben a formában is ezen a helyen. Várunk mindenkit, és most is lehet és szabad hívogatni új arcokat, ismerősöket. A 760. dicséretet javaslom, hogy énekeljük. Az új énekeskönyv szerint régiben ez a 461-es, tehát 760-as az újban, régiben 461-es, bár bűn és kígyötör és nehéz pár szívem a sátán életembe tör, kétségbe nem sem.
Isten bennünk és a holnapi viszontlátásra.